Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Folytatjuk afrikai összeállításunkat itt a Világszámban. Nagyon sok barátom kérdezte, hogy a nemzeti parkoknál még előfordulnak-e vadászatok, egyáltalán mennyire vigyáznak az állatokra Afrikában. Nos, én azt tapasztaltam, hogy az oroszlánokat New Yorkban védik a legjobban, ugyanis az amerikai metropolisban rengeteg állatvédő szervezetnek van a központja. Londonban szintén gyakorta fellépnek a vadon élő állatok pusztítása ellen. Most ahol az elefántok meg az orrszarvuk védelmét nem veszik igazán komolyan, az Afrika. Sok országban néhány dollárért bármilyen kihalófélben lévő vadra lőhetünk, akár géppisztollyal is. A kongói köztársaságban az éhes gerillák habozás nélkül felfagyták a ködben békésen üldögélő hegyi gorillákat. Ruandában, Ugandában vagy az egykori Zaire területén harcoló csapatok szintén megsütötték és megették az összes körzetükben felelhető állatot. Ezzel együtt azért több afrikai országban már jobb a helyzet. Egy 19. század végén született ötletnek köszönhetően. Addig ugyanis mindenki szabadon ölhette Afrika állatait. Az 1800-as évek közepén rengeteg vadásztársaság járta a fekete kontinenst, és tizedelték a nagyvadakat. Akkor döbbentek rá, hogy nem mehet ez így tovább, amikor kipusztult a kvagga. A kvagga a zebra rokona volt, a nyakán és a fején csík húzódott, a hátsó fele pedig a lóhoz hasonlított. Nem sokkal később lelőtték az utolsó fokföldi oroszlánt. 1889-ben már a búrok és az angolok is látták, hogy ebből baj lesz, úgyhogy úgy döntöttek, elkerítenek egy óriási területet, és ott korlátozzák a vadászatot. A Natali népi tanács, Natal ugye Dél-Afrika egyik területe, Natal azt jelenti egyébként, hogy karácsony, és karácsonykor fedezték fel, azért hívják így ezt a területet. Vagyis a Natali népi tanács létrehozta Afrika első nemzeti parkját, Pongola rezervátum néven. Később a Swaziföld és KwaZulu-Natal megye között fekvő területet a dél-afrikai elnökről, Krügerről, Krüger Nemzeti Parknak nevezték el. Az 1900-as évek elején már más gyarmatokon is felvetődött a nemzeti parkok létrehozásának gondolata. A gyarmati rendszer felbomlása után rohamosan nőtt a vadrezervátumok száma, bár nem csak az állatok védelme miatt, hanem azért is, mert a kormányok felismerték a turizmusban rejlő lehetőségeket, illetve azt, hogy a szabályozott vadászat segítségével az eddigieknél jóval nagyobb bevételekre lehet szert tenni. A dél-afrikai Krüger Nemzeti Park vezető szerepe megmaradt. Noha hatalmasabb parkok jöttek létre Tanzániában, Kenyában, felépítésében és szervezettségében a Krüger továbbra is példaértékű. Külön osztályok foglalkoznak az állatokkal, figyelik a szaporodásukat és a viselkedésüket. Az elefánt gazdálkodási osztály például kiszámítja, hogy mennyi ormányost képes ellátni a rendelkezésükre álló terület, ha pedig túlszaporodnak, akkor megpróbálják eladni vagy elajándékozni őket. De még olyasmi is előfordult, hogy vadászati engedélyeket is kiadtak. 200 elefántot le kellett lőni, mert sok növényt pusztítottak, és szűkült a többiek élettere. De teljesen vadon Dél-Afrikában már csak néhány elefánt él, a híres erdei elefántok utolsó példányai. A Krügerben ugyanakkor szabadnak érzi magát minden növényevő és ragadozó, hiszen több 10 000 négyzetkilométer áll a rendelkezésükre. A turisták vadregényes kaivákban töltetik az estéket, a romantikus kunyhók ugyanakkor légkondicionáltak, van bennük minibár és színes tévé is. Kora hajnalban és délután pedig vadlesre lehet indulni, amikor a luxus terepjárókban üldögélő külföldiek megfigyelhetik, hogy hogyan eszi meg a gepárd a gazellát.
Világszám. Úti könyvek helyett.
A Serengeti Nemzeti Park és a Masai Mara Nemzeti Park, ezek szintén nagyon híresek Tanzániában, illetőleg a kenyai területen találhatóak. A maszájok például korlátozás nélkül vadászhatnak a mai napig a róluk elnevezett Masai Mara Nemzeti Park területén. A vadállomány ezt nem nagyon sínyli meg, ugyanis a harcosok csak lándzsával vadászhatnak, és bármennyire is tökéletesítették a tudományukat, ritka a jelentékeny zsákmány. Marad a tehéntej, a sajt, a túró, főleg ezt fogyasztják, no meg a kunyhókban sütött kenyeret. Egy maszáj harcosnak több felesége is lehet, az a lényeg, hogy el tudja-e tartani. Több asszony, több éhes száj, úgyhogy harcos legyen a talpán, aki ezt bírja tehénnel. A rezervátum látogatói klasszikus afrikai szavannai környezetben bukkanhatnak rá a maszáj falvakra. Hatalmas füves puszták, antilopcsordák, legelésző elefántok. Na meg zsebrádió, elemlámpa és napszemüveg. Ez a három ugyanis nagyon fontos, és mindenképpen legyen nálunk mindegyikből egy, hogyha szeretnénk hódítani a maszáj hölgyek körében. Az afrikai törzs tagjai Kenya és Tanzánia területén élnek, ezen a már említett végeláthatatlan hosszúságú szavannán, hiszen a Maszáj Mara és a Szerengeti az lényegében ugyanaz, egymásba nyúlik, és nem vetik meg a modern világ csodáit, úgyhogy a zsebrágyónak nagyon tudnak örülni, meg a dizájnos napszemüvegnek. Még mindig tartanak ugyanakkor természetesen a varázslótól, a varázslatoktól, és a vallási meggyőződésre hivatkozva előfordulnak tehénlopások is, ugyanis úgy tartják, hogy az Úristen a világ összes tehenét nekik teremtette. Régen minden maszáj fiúnak egy szál láncsával el kellett ejtenie egy oroszlánt, de az oroszlánok és a maszájok száma is megfogyatkozott, úgyhogy ma már ezt nem tartják. A legtöbb turistának az a célja, hogy mind az öt nagy vadat lefényképezze. Ezek az oroszlán, az orrszarvú, az elefánt, a kafferbivaj és a leopárd. Ugye ez a Big Five, és a Big Five-ot kell lefényképezni. Ez egy valamire való turista álma, mindenről legyen egy jó kis felvétel, egy jó kis fotó. Persze nem árt, hogyha a leopárd mellett még ott van egy gepárd fotó is, de ez már csak hab a tortán. Persze nem tudják a szervezők garantálni, hogy éppen a fakultatív program idején fog arrafelé sétálni valamelyik nagy macska, de a legtöbb helyen a 100%, hogy nem csak a végtelen szavannát láthatja majd a turista. Valami oknál fogva kitalálták, hogy az állatok leginkább reggel és este mozognak, vadásznak, és akkor látni a legtöbb állatot. Én mindig akkor láttam a legtöbb állatot a forgatásaink során, amikor verőfényesen sütött a nap és dél volt, úgyhogy az állatok úgy látszik, hogy ezt az örök alapszabályt nem ismerik még. Minden esetre a vadak megfigyelése egyáltalán nem veszélyes, hogyha nem szállunk ki az autóból. Autóban csak az elefánt hozhat ránk veszélyt. Több alkalommal is hallottam olyan kalandot, hogy megvadult egy-egy elefánt, és megkergetett egy terepjárót. Ilyenkor padlógáz, és vagy előre, vagy hátra rohanni kell, nincs mese. A terepjárót egyébként tilos elhagyni, mutogatnak olyan felvételeket, amelyet egy asszonyka készített arról, hogy a férjét felfalja két oroszlán, pedig szegény úriember eleinte csak a kis oroszlánokat akartja közelről lefotózni, de aztán jöttek az apa és az anya oroszlán, és a támadásuk annyira sokkolta a feleséget, hogy az tovább filmezte szerencsétlenül járt férjét. Óvatosnak kell tehát lenni, de hogyha a látogatók nem felelőtlenek, akkor nem lehet baj. Kenya fővárosából, Nairobiból is indulnak túrák. Nairobi mellett a reptértől nem messze már láttam zsiráfokat, úgyhogy ahhoz, hogy valaki érdekes állatokat lásson, Afrika igazi hangulatát átérezze, túlságosan messze nem kell mennie, hiszen általában ugye Nairobiban szállnak le a gépek. Nairobiban vannak híres vadéttermek is, kínálnak zsiráfot, antilopot, van zebrahús, gnúhús. Külön csemege a krokodilleves, de nagyon finom a krokodilragú is, a hüllő húsának íze hasonló a csirkéhez. Egy fix összegért általában az ember annyit eszik, amennyit bír, folyamatosan hozzák a krokodilt, a zsiráfot, az antilopot, mindegyikből szelnek egy kis szeletet a tányérra, néha nagy szeletet, és egészen addig hozzák ezeket, amíg a vendég el nem dönti az előtte lévő kis zászlócskát. Azzal lehet érezni, hogy most már teljesen tele vagyok.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
A nemzeti parkokkal kapcsolatban hallhatták, hogy a Krüger a legrégebbi Dél-Afrikában, a namíbiai, az Etosa az egyik legérdekesebb, a Serengeti és a Maszáj Mara Tanzániában, illetve Kenyában a leghatalmasabb. De hogyha valaki azt mondja, hogy a legvadbiztosabb helyre szeretne menni, akkor a Gorongoro krátert kell felkeresnie. A Serengetiben és a Maszáj Marában, hogyha kis repülőgéppel nézegeti valaki a vadakat, akkor biztos, hogy óriási csordákat fog látni. A Gorongoroban ilyenek nincsenek. Az Etosában, a Krügerben, ha az embernek szerencséje van, tényleg érdekes dolgokat láthat. Gorongoro ugyanakkor egy kráter, tele-tele rengeteg állattal, és az állatok nem tudnak vagy nem akarnak kijönni ebből a hatalmas vulkáni kráterből, és mivel hogy meglehetősen kis területen rengeteg félefajta állat zsúfolódott össze, ezért szinte biztos, hogy a turisták gyönyörű fotókat tudnak majd készíteni, vagy felvételeket tudnak csinálni majd az állatokról. A Gorongoro krátert a Gorongoro törzsről nevezték el, akik ezen a helyen verték meg a maszáj harcosokat. A kráter egyébként Tanzániához tartozik manapság. Ez pedig nagy szó volt akkoriban, hogy a maszájokat, ezt a kemény törzset le tudták győzni. Nem véletlen, hogy a gorongorókat még a maszájoknál is keményebbnek tartják. A környéken egyébként nem csak gorongorók és maszájok élnek, hanem az Irakba népcsoport is fellelhető. A név nem véletlen, az irakbák ugyanis Irak környékéről származnak. A gorongoró kráterben több ezer kafferbivaj, zebra, gnú és gazella él. Nagyon sok a majom, a kráter aljában található nagy tóban pedig vízilovak hűsölnek. A kráter alját ugyanis mindig friss, zamatos fű fedi, köszönhetően az állandó reggeli és esti esőknek. Az állatok nem csak azért nem mennek el a kráterből, mert nem tudnak, hanem azért sem, mert nagyon ízlik nekik a növényzet, mondják a helyi kutatók. Az pedig természetes, hogy a növényevők mellett megjelennek a ragadozók. Tanulja voltam például, amikor néhány hiéna megkergetett egy kafferbivaj csordát, de a vadászat nem volt sikeres. A hiéna általában dögevő, de gyakran kedvez ottyan gyengébb egyedek elejtésére. Érdekes az állatmozgása egyébként, az első lába ugyanis sokkal erősebb, mint a hátsó, mégis néha sikerrel jár, ugyanis csapatban vadászik. A hiénáktól félnek az oroszlánok is, ugyanis annyira erős a hiéna állkapcsa, hogy szinte bármit képes összeroppantani, egyedül a kifejlett hím oroszlánok kelnek birokra a hiénákkal. A gorongoró kráter oroszlányainak bőven van idejük a kisebb küzdelmekre, ugyanis aránylag csekély területen könnyen elejtik az áldozatukat. A hímek nem vadásznak, csak a nőstények, a hím oroszlán dolga megvédeni a falkát. Mivel ez az elfoglaltság szinte alig köti le, ugyanis oroszlánra kevés állat támad, ezért a hímek inkább a szaporodásra koncentrálnak. Nem véletlen, hogy gorongoróban szinte biztos, hogy láthatunk oroszlán kölyköket. Az Oroszlán király című film története is rögtön eszünkbe kell, hogy jusson, hogyha gorongoróban járunk, ugyanis a film alkotóinak sok ötlete a gorongoró kráter élővilágának tanulmányozásakor született. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot és benne a szerkesztő műsorvezetőt, Kis Robert Richárdot hallották. További nagyon kellemes hétvégét kívánok önöknek, viszont hallásra!